Nem tudok hangosan beszélni, úgyhogy remélem, hogy működni fog a mikrofon. És akkor hallani fogjátok, de addig tudok lényegtelen dolgokat mondani. Ja, hogy nem kapcsoltam be. De most te... Hoppá. Szóval köszönöm szépen, hogy elhívtatok. És ezt még egy kicsit átrendezem itt a dolgokat. És örülök neki, hogy itt lehetek. Igen, ez a captatio benevolentiae, így a jó indulat ...nak a felébresztése megtörtént a Dunaszerda helyen és a Kofolával, úgyhogy innen már nyerni lehet. Én azért jöttem nagyon szívesen, mert az a közeg, amiben most hetedik éve tevékenykedem Budapest kellős közepén, ott hétről hétre, tehát viszonylag látogatott templomban szolgálok, a Jézus Szíve templomban, és egyetemi elkészségszerű szakkollégiumban tevékenykedünk, és azért ott az most már kezdi éreztetni hatását, hogy, hogy minden héten nagyjából ugyanazokhoz az emberekhez kell szólni, úgyhogy örülök neki, hogy ha néha olyan helyre mehetek, ahol nem ismernek, és akkor bármit mondok, akkor az talán nem jön elő, hogy ez már háromszor is hallottuk. Laci atya, ezt átrakom, bocsánat, mert ez még mindig nem felel meg nekem tökéletesen, de majd mindjárt jó lesz, és kicsit vagyok csak kényszeres. Írtam föl pár pontot itt ebben az 5 percben, mert azt rájöttem, hogy csak úgy belebeszélni a mikrofonba az egy bátor dolog, de jó dolog, hogyha van mondani való is. Szóval ilyen tanúságtételszerűségre kértitek meg, és ez egy totál szokatlan terület nekem, mert hogy alapvetően egy zárkozottabb embernek mondanám magam, ehhez képest sikerült egy olyan hivatást választani, ahol újra meg újra a mikrofonba kell beszélni sok ember előtt, és nem is nagyon gondolom azt, hogy olyan marha érdekes lenne egyébként az én életem mások számára, de hát most ez lesz, most erről fogok egy pár szót mondani, hogy az én sorsom hogyan alakult, meg hogy az én döntéseimben hogyan vezetett így például a Jóisten abba az irányba, ahol most vagyok. És nagyon remélem, hogy talán lesz itt olyan közös pont, ami segíthet. Egyébként amellett, hogy klasszikus lelkipásztorkodásban tevékenykedek, jezsuita szerzetes vagyok, ez azt jelenti, hogy egy közösségben élünk. 10 másik rendtársammal élek egy rendházban, szintén ott a templom mellett. Így aztán, mikor jegyesekkel beszélgetünk, jegyes kurzusokért vagyok én felelős az elmúlt 5 évben, ez azt jelenti, hogy ilyen mostanra ilyen körülbelül ilyen 700-750 jegyes párral voltunk kapcsolatban az elmúlt 6 évben, úgyhogy lassan ez már reprezentatívnak mondható. És olyan jól esik mindig ezt így kihangsúlyozni, hogy amikor alkalmazkodásról, meg a másikhoz való kapcsolódásról van szó, akkor egész bátran megmerek szólalni, mert én ráadásul egy olyan közösségbe élek, amelynek egyik tagját se választottam magam mellé, és ugyanúgy osztozunk a konyhám, meg a nappalim, meg sok minden másom. Így az emberi dolgainkban egész közel tudunk lenni szerintem így az emberekhez. A másik pedig, hogy alapvetően így felett a klasszikus lelkipásztorkodás mellett mentálhigiénés szakemberként is tevékenykedem, és ezt tanítom az egyik budapesti főiskolának az egyik ilyen lelkigondozói mentálhigiénés képzésén. Ez egy nagyon fontos része így az én életemnek, emberekkel megtanulni, hozzáértő módon foglalkozni, úgy segíteni, vagy úgy jelen lenni, hogy ez számukra tényleg segítség legyen. És ez szerintem egy szuper dolog, hogyha ez össze tud kapcsolódni azzal, hogyha az ember alapvetően hívő, nohdacu mondjuk pap vagy szerzetes, mindezt így a teljes embert segítve igyekezzük tenni. Na, az én életem abból a szempontból érdekes, hogy egyáltalán nem a jezsuiták irányába indultam el, mert hogy én nem is tudtam, hogy kik azok a jezsuiták, itt Nyugat-Magyarországon nincsenek jezsuiták. És én is Nyugat-Magyarországról származom, Mosonmagyaróváron születtem, meg ott is nőttem föl. És nem is, most itt pár szót beszéltünk, hogy nem, én nem is akartam így egyházi iskolába járni, meg ezeket így nem megbotránkoztatásban mondom, semmi bajom nincs azokkal, akik szívesen jártak egy háziskolába, ez nekem valahogy így kimaradt. Nem is egy klasszikusan katolikus családból jövünk, mert például ez a híres dunaszerdai nagymama sem volt katolikus, hanem református volt. De hogy így, meg a szüleim se kényszerítettek minket semmiféle ilyen vallásos dologra. Én lehet, hogy ezért vagyok nekik nagyon hálás, hogy volt egy ilyen nagyon nagy szabadság, amit kaptam tőlük. És mégis, ami miatt a templommal úgy igazán kapcsolatba kerültem, az egy hangszer volt, mert nagyon tetszett nekem, én a kicsi korom óta ilyen zenei általános iskolába jártam, ilyen Kodály módszeres iskolába, meg nem tudom, és csellózni kényszerítettek. Szóval azért mindenben nem volt szabad a család. Úgy mondták, hogy akinek ügyes hallása van, az inkább vonós hangszeren játszik. Én zongorázni akartam, de ez csak engem érdekelt. Őket nem. De ami igazán tetszett nekem, az az orgonának volt a hangja. És akkor ezt szerettem volna jól abba az irányba menni, és akkor Kozid Győrbe is kezdtem. De hát ugye az gyakorolni csak templomban lehet, mert az otthon nincs. És annak csak egy része van ugye a kéznek, és hogyha a pedál részét is akarja az ember gyakorolni. Na, így kerültem én kapcsolatba komolyabban egyébként így azzal, hogy mondjuk gimnazista koromban újra elkezdjek járni templomban, és akkor az elején ebbe volt egy kis zseppénz is, mert egy esküvér járt, mit tudom én, valamennyi pénz, nem is olyan rossz, és akkor hogyha mondjuk 2-3 esküvő, az fél-fél-fél, az másfél órás munka igazából, szereted is, prédikáció alatt, mit tudom én, lehetett olvasni, vagy valami, és akkor elvállaltam ezeket, és akkor így kezdtem el járni. Sajnos ez az igazság iszonyatosan fárasztotta, nagyon hosszan beszélő, de nagyon-nagyon szent életű atya volt nálunk, de ilyen 35-40 perc alatt nem állt meg a prédikáció, nem ami sem. És na, én ott fogadtam meg, hogy lehet, hogy arra vezetem vissza azt, hogy ezt nem szabad csinálni, mert az nem annyira előremutató. Na, így ennyi az én kapcsolódásom így a gimnazista évekből, és akkor annak a végén volt egy tényleg egy nagyon különleges számomra. Ez nyilván minden történet abban a pillanatban, hogy elmondod, kiállsz ide, elmondod, neked fontos. És akkor nagyon sokszor a másik megmondja, hogy okay, hát most ez... Ezt köszönjük szépen. Lehet, hogy egyébként egy kicsit ilyen szakmai meggyőződésből nem gondolom azt, hogy mindig izgalmas lenne az, hogyha emberek a saját történeteiket mesélik el. Erre is szeretném kikerekíteni ezt az egészet. Mert végső soron, hogyha nekem van valami kérdésem, ez az én meggyőződésem, és tulajdonképpen a tudomány, a lélektannal foglalkozó dolgok is ezt mondják, hogy nem az fog nekem segíteni, hogyha elmondja a másik azt, hogy ilyen nekem is volt. Jaj, kisfiam, majd meglátod. Annyi idős leszel, amíg én rájössz, hogy ez nem is olyan nagy probléma. Nem tudom, hallottatok-e már ilyen biztató szavakat? Nálunk a családban ennek nagy hagyománya van. Főleg ennek a majd, ha annyi idős leszel, mint én. Ezer sebből vérzenek ezek a dolgok, mert nem is biztos, hogy leszek valaha annyi idős, tehát akkor most mire várjak? A másik az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy azokon a dolgokon fogok keresztül menni, mint te, tehát nem biztos, hogy olyan emberrel fogok válni, mint te, és egyáltalán nem biztos, hogy én annyi idősen azt úgy fogom látni. Jó szándékkal is ezt egy arrogáns mondatnak tudom mondani, mert ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen én jobban tudom, mint te. És még ráhivatkozok erre a korkülönbségre is azért, hogy szíveskedjél a tisztelettel viseltetni, és ne vitatkozz a véleményemmel. De hogy mi az, ami igazán segít az én meglátásom szerint, és hát nem az én meglátásom szerint, hanem ez a segítő szakmáknak a tapasztalata, tényleg úgy tűnik, hogy azt kell a mindenféle segítő szakmában lévő embernek a legjobban gyakorolni, hogy hogyan lehet úgy hallgatni valakit, most nem erre gondolok, hogy itt ül engem, bár engem is hallgathatok így, hanem amikor egymással vagyunk kapcsolatban, úgy hallgatni a másikat, hogy én tényleg azzal akarjak kapcsolatba kerülni, amit ő valójában mond, amiben ő valójában van. És nem tudom, hogy van-e ilyen tapasztalatotok, hogy nagy beszélgetésekben, főleg ilyen vitás helyzetekben, azokat utálom a legjobban, de olyan is van. Általában, amíg a másikat hallgatom igazából, azon gondolkodom, hogy amikor nálam lesz újra szó, akkor én mit fogok mondani. És csodálkozunk azon, hogyha így állunk hozzá egymáshoz, akkor miért nem tudunk találkozni. Miért érezzük úgy egy-egy beszélgetésben, és akkor itt mehetünk mélyebbre is, lehetek ezek baráti, családi párkapcsolatok? Miért érezzük azt, hogy végigbeszéltük az egész estét, meg akartunk valamit oldani, és még távolabb is kerültünk egymástól? Mert mindenki igazából azzal volt elfoglalva, hogy a másikra el tudja mondani, hogy neki mi fontos. De mivel egyikőjük se volt kész arra, hogy ezt befogadja, ezért ennek nem volt helye. És ebben az egész két feladatban, ami a lelki pászorkodást jelenti, ami elsősorban nyilván valami hasonlót jelent, csak szentmiség keretén belül és rövidebben, mint amit most csinálok, és emellett nagyon fontosnak tartom az életemben azokat a láthatatlan kapcsolatokat, amik a személyes lelki gondozásban, lelkivezetésben, vagy mentálhigiénés tanácsadásban történnek, nem is feltétlenül beszélünk ott Istenről. De nagyon sokszor tapinthatóan jelen van. Hogy milyen fantasztikus ereje van annak, amikor én a saját okosságomat és saját gondolataimat vissza tudom fogni. És ezzel teret adok a másiknak arra, hogy ő megpróbálhassa megfogalmazni azt, amit ő valójában foglalkoztatja. És önmagában annyira nagy hiányzik ez a mai társadalmainkból, családjainkból és baráti kapcsolatainkból, hogy valaki ítéletmentesen odafigyelve, rád kíváncsian és nem arra várva, hogy ő majd akkor el fogja tudni mondani, ott legyen és próbálja együtt keresni veled, hogy te mibe vagy. Pláne, ha nehézségről van szó. Hát, amikor így jó, meg könnyű, az olyan, nem olyan nagy kunsz egyébként akkor. Amikor nehéz, az kibírni, akkor nagyon-nagyon szépen ki tud rajzolódni az, hogy ezekbe a kapcsolatokba, és ezt tanuljuk egyébként a... Vagy hát ezt nem tudom, mennyire lehet tanítani, de ezt gyakoroljuk abban a gyakorlatkísérő szemináriumban, amit én is oktatok a Sapiencián, hogy emberek hogyan tudnak beszélgetésekben és kapcsolatokban újra meg újra a saját gondolataiktól a másiknak a személyéhez fordulni. És ezt csak azért mondom, mert én ezekben a csendekben, meg ezekben a templomi létekben egyszer csak megtapasztaltam valamit, az orgonálás meg a köztes időkben. Lehet, hogy ilyen kis lázadó módon, nem tudom, nem figyeltem annyira külső szemlélőként, de valamit megtaláltam a templomban, amit a leginkább a csendhez tudok kapcsolni. Ahol nem volt folyamatosan valamilyen impulzus, valami, főleg akkor, amikor mondjuk vége lett egy-egy szertartásnak, vagy még ott maradtam. És itt szépen lassan, évek alatt, ez 4 év volt, mert a konzit végigcsinálni, a végére, de ezt most az elmondhatatlansága miatt sem akarom ebbe belemenni, a végére volt egy nagyon mély érzésem, hogy igazából engem így az életben nagyon sok minden érdekel, de semmi nem érdekel annyira, mint hogy ennek az egésznek mi az értelme. Sok minden érdekelt, most is egyébként, de még mindig nem tudtam elengedni azt, hogy ami leginkább érdekel, hogy az egésznek, amit mi életnek nevezünk, annak mi az értelme. Mert hogy, és ezt látom ma is, meg egész fiatalon is, ehhez lehet, hogy egy picit hozzájárul az, hogy én viszonylag kisgyerek voltam, amikor elveszítettük az édesapánkat. Biztos, hogy hozzájárul. Mert aki megtapasztalja 6-7 éves korában egy ilyen szintű veszteségét az egyik szülőnek, az... Most ezt ilyen, most úgy mondom, hogy legalábbis nem a saját életemről beszélnék, hanem ilyen nagyon szakmailag. De az egy életre megrendül benne, pláne egy ekkora kisgyereknél, a két őt fenntartó, szóval a két legfontosabb kapcsolat egyike, egyik oszlopa így kiesik, akkor az egy alapvetően belekalkulálható dolog az életben, hogy minden kieshet, bármikor. Nyilván nem tudja ezt egy 7 éves gyerek, de néhány évtizedek később ezt már én így merem mondani. Tehát amikor emlékszem arra, amikor engem megkérdeztek ilyen 10-12 éves koromban, hogy mi szeretnék lenni, hogyha nagy leszek, akkor azt mondtam, hogy nem tudom, de tényleg nem is gondolkodtam rajta, mert volt egy ilyen ősbizonytalanság, hogy egyáltalán nem biztos, hogy én nagy leszek. Akkor minek gondolkodjunk erről? Csak mondom ilyen kis, ha már lehetek egy kicsit személyes, így tényleg így szűk körbe, hogy nagyon sok minden az életünkben, az magyarázható egy csomó dologgal, ami a gyerekkorunkban történik, de ettől még ez ez nem lesz nem igazi, meg ez nem lesz baj, amikor én erre rájöttem, hogy például valószínűleg a segítő szakma, vagy ez a fajta hivatás azért is áll hozzám közel, mert hogy tudom, hogy milyen kiszolgáltatottnak lenni, meg ilyesmi, még akkor is, hogyha egy biztonságos, alapvetően tényleg jó módban lévő családban nőttem fel, meg egy nagy rokonság, meg minden, de mégis a kis sebeim, kis, kinek mi jut, azok tudnak segíteni abban, hogy megnyissák a kis kérdéseinket arra, hogy na jó, akkor ha alapvetően van bizonytalanság, és nem mindenki számítható, akkor mi a garancia arra, hogy az élet az működni fog? Mi a garancia arra, hogy az olyan lesz, amilyennek én szeretném? És akkor erre lehet persze a Jóisten segítségül hívni, hogy őt majd arra fogom használni, hogyha én ővele jóba vagyok, akkor ő majd nekem azt fogja csepegtetni, amit szeretnék. Ez nem így van egyébként, de mármint, hogy nagyon egyszerűen megfogalmazva tényleg nem így van, meg nem is ez a célja. De azt hiszem, hogy nagyon sokszor a saját életünknek a történeteivel azért érdemes foglalkozni, hogy egy kicsit jobban összeálljon a kép. És számomra ez nagyon szép felismerés volt, én aztán egy nagyon hirtelen elhatározásból jelentkeztem a szemináriumba, hogy én akkor, hát ha Isten van, és hogyha, mert közben rájöttem, hogy van, és akkor, hogyha, most ezt így mondom viccesen, hogy volt egy folyamat, aminek az lett az eredmény, akkor én igazából csak kettő személlyel szeretnék foglalkozni az életbe, az Istennel, meg az emberrel. Mert hogy ez a két legfontosabb dolog van, és nem fogok, mit tudom én, és nem mondok semmilyen szakmát, mert biztos van köztetek. Szóval nem fog X lenni, hanem majd akkor ez fúha. Na, ezt otthon elmondtam, anyukámék aztán elmesélték, hogy jó pár évvel később papszentés után, hogy hát ők azért nem akartak engem egyáltalán lebeszélni, mert úgy is tudták, hogy majd magamtól is abba hagyom ezt az egészet. De aztán ez nem így alakult, és viszonylag hamar kikerültem Rómába, egyébként abba a kollégiumba, ahol Laci atya is tanult. Ez egy jezsuiták vezette intézmény volt, nekem rendkívül unszimpatikusak voltak a jezsuiták az elején. Megérkeztem egy szigorú magyar szemináriumi rendszerből egy olyan helyre, ahol kaptunk egy kulcsot, megnéztem, hogy egy héten háromszor kötelező misére menni, és a leggyakoribb imádság az Édes Jézus légy vendégünk körülbelül. Nem túlzok, nem? Nagyjából igen. Így ez volt, és akkor nem mondom, jó van. Nem szabadott hordanunk a reverendát, ez azóta már megváltozott. Öltön nyakkendőbe kellett lenni, mert hogy nem vagyunk papok, hanem kispapok vagyunk. És akkor így mondtam, hogy na, ezek a nihilista, semmire való, liberális, nem tudom én. Na, nagy utat jártam be azóta. És viszont ezek a jezsuita atyák abban próbáltak nekünk segíteni, és ez nagyon, nagyon tetszett nekem, hogy hogyan tudnak egy olyan svéd asztalt megteríteni, amiről mindenféle segítségből azt veszed el, ami neked fontos, és amire szükséged van, de nem fognak semmit rád kényszeríteni. Mert hogy, ez volt a nagy mondás, az elsődleges papnevelője saját magadnak, az te vagy. És tulajdonképpen ezt lefordítatom így az életünkre, hogy az elsődleges segítője és felelősségvállalója a saját életednek, az te magad vagy. Ezt a felelősséget senki nem fogja átvenni, pláne nem felnőttként. Van ennek egy időszaka, amikor ez nagyon fontos, hogy gyerekként ezt megkapjuk, de ezt aztán ezzel szembesülni azért érdemes, mert sok szenvedést spórolunk meg magunknak, hogyha ezt a felelősséget belátjuk. No, én elvégeztem ott a teológiát, hazajöttem, Győrben még voltam egy évig a Szent Imre Plébánián, egy csodálatos évben, ilyen gyakorlati évem, egy plébánián megtanítottam hittant egy evangélikus gimnáziumban, katolikusoknak. És ebben az évben szuper atya mellett voltam, elképesztő nagy élet volt a plébánián, 16 ezer katolikus tartozott oda, volt vagy 8 mise egy vasárnap, és jöttek az emberek, meg zene, meg mindenféle, és én azt éreztem így egyre inkább, hogy ez így nagyon szuper és csodálatos, de én ezt nem tudom elképzelni, hogy én ezt csináljam, mint amit a plébános atya csinál. Tökre tiszteltem, tökre láttam, hogy milyen hitelesen csinálja. Óriási élet volt, tehát még nem is az volt, hogy valahol a nem tudom melyik vidéki falucskában voltam egyedül, és azt éreztem, hogy ez így, itt valami nem, ez nem, hogy szóval, hogy én ezt elképzelni sem tudom, hogy én itt majd akkor egyedül leszek plébános valahol, és akkor, tehát hogy én ehhez nem leszek elég bátor, erős, mit tudom én. Ez egy nagyon-nagyon, bocsánat, úgy mondom, ahogy érzem, ez egy nagyon szar felismerés akkor, hogyha már a papírjaid a diakonus szentelésre kint vannak Rómában, és ez volt így azt hiszem 2011, igen, jó régen, de hogy azt éreztem, hogy 6 éves papképzés végén, diplomával a kezemben, ráadásul Rómába küldtek ki, tehát akit Rómába kiküldnek, attól később még akarnak valamit az egyház megyében.
Megerősítem.
Hát nem csak úgy majd kitanítatunk aztán. Na. És akkor így döbbenetesen szorongató érzés volt az, hogy bennem egyre tisztább lesz, hogy ez nem fog működni. Na ezt én tudtam csak. Mert ezt így nem nagyon mondtam el. A plébános atyának aztán elkezdtem elmondani így a reggeliknél. Tehát húzogatta ott a szemét, és akkor így... De aztán egy idő után megértette, hogy ezt én tényleg komolyan gondolom, és valahogy az a vágy is megjelent, hogy az, amit a jezsuitáknál tapasztaltam, a közösség, a személyes odafigyelés, nem az ilyen fölülről... Bocsánat, most ezt nem azt mondom, hogy aki nem jezsuita, az mind olyan, csak én nekem ez volt a vonzó, hogy nem ez a fölülről megmondom, hogy nektek, hogy kell élni, és akkor én tudom, ti meg nem, és akkor nem. Hanem, hogy mi is a te kérdésed? Engem ez nagyon érdekelt, hogy lehet, hogy ez nem lesz annyira nagy számokba elérhető, hogy akkor kiállok és megmondom, hogy miért bűn az eutanázia. Minden augusztus 20-án el kell mondani a Szent István Bazilikában, nem tudom miért egyébként, mert hogy ezt elmondjuk, akkor majd ez nem lesz téma, vagy nem tudom. Hanem engem az érdekelt, hogy akiket ezek a kérdések foglalkoztatják, azokkal mi van? Miért foglalkoztatja ez őt? Vagy sorolhatnám a többi nagyon klasszikus témát, csak nem akarom kimondani ezeket a szavakat, mert én legalább nem ezekről akarok beszélni. De ezek a nagy kérdésekről, mert tudjuk a választ, hogy az egyház mit gondol róla. Tudjuk a választ, egy csomó mindenre tudjuk a választ, megtanítjuk a gyerekeknek már hittanórán a választ. Szent Háromság, egy Isten, ezek igaz dolgok. De egy számtalan olyan kérdésre tudják a választ, amit még eszükbe nem jutott volna az életbe föltenni saját maguknak. Tehát tele vagyunk olyan válaszokkal, amikre a kérdés még bennünk őszintén meg se született. Hát tudjuk, hogy a mennyországba jut a nagypapa, és nem kell szomorkodni, mert ő már ott van, de éppen abban van a kisgyerek, hogy egyébként hol a nagypapa, és rohadtul nem tudja, hogy mi az, hogy mennyország, és miért nem kell szomorkodni akkor egyébként, hogyha valakit elveszítünk. Ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy szomorkodunk. Úgy mutatjuk ki a szeretetünket. Hogy azt éreztem, hogy nagyon sokszor az embereknek úgy szeretnénk segíteni egyházként, szeretem ezt az egyházat, különben nem lennék itt, meg pap, értitek, csak azért kritikusan is látom. Nagyon sokszor az embereknek úgy szeretnénk segíteni, hogy szeretnénk átugorni azt a részét az életnek, ami fájdalmas, és amire nehezen tudunk választ adni. És megjönni ott annál a válasznál, amit értünk már, meg ami könnyű. Mert arról könnyű beszélni, hogy milyen szép lesz Mennyország. Csak a nehézség az általában az, hogy nem a Mennyországba megyünk még. Amikor ezek a kérdések jönnek, akkor fájdalmas helyzetek vannak. Lehetnek ezek csalódások, törések az életben, tényleg akár egy haláleset, vagy bármi más. És azt látom, hogy nagyon sokszor ott nem tudunk megmaradni egyházként, keresztény emberként. Mert félelmetes. Mert onnan el akarunk menekülni. Tegnap beszélgettünk pont otthon, néha adódnak ilyen alkalmak, hogy tök nagyokat tudunk ilyen mély dolgokról beszélgetni, és ott mondja, egyik unokatestvére mondja, hogy már nem is tudom, hogy fogalmazott, de hogy így volt ott valami, hogy akkor 6-7 éves kisgyereket nem vittek el a nagypapa temetésére, mert hogy nem a gyereknek való a temetés. Oké, lehet ezt így gondolni, de akkor azt mondom, hogy nem a gyereknek való az élet, mert hogy ennek része. És tudjátok, ilyenkor, amikor segíteni szeretnénk, ez általában azért van, mert a szülő nem akar szembesülni egyébként azzal, hogy ez a téma nagyon nehéz. És a szülő nem akarja, hogy ez a kisgyerek kérdéseket tegyen föl azzal kapcsolatban, hogy mi történik ott. Mert ő van megijedve. Ha ő fél, akkor a gyerek nem lesz biztonságban. És akkor persze, hogy nem fogok valakit odavinni, ahol én magam sem vagyok biztonságban. De azért az elvárható lenne 30-40 éves szülőktől, hogy már ilyenekbe tudjanak biztonságot adni a gyerekek számára. Tehát az igazi dolog, amit én éreztem abban, hogy hogy lehet jól segíteni az embereknek, az az, hogyha én megerősödöm annyira a saját életemben és a saját hitemben, hogy képes legyek kibírni azt, amikor a másiknak nehéz, ne kelljen átugrani ezt az utat, hanem együtt tudjuk bejárni. És én ezért nagyon erősen éreztem, hogy ebben én sokkal több segítséget fogok kapni ebbe a szerzetesrendbe, és sokkal inkább ez lesz az otthon. Na, itt az volt a nehézség, hogy a családnak az volt a szuper meglepetése, a diakonus szentés Rómában lett volna, téged is ott szentetek? Na jó, oké, mindegy, mindegy. Ott lett volna, az is egy másik történet, akkor az. És már ki volt tűzve az időpontja, én egy kicsit el voltam késve, halogattam, amíg lehet ezt a történetet, tudtam, hogy el kéne mennem a püspökhöz, megmondani neki, hogy ezt így hagyjuk, mert hogy ez így nem fog működni. Még nem jelentkeztem a jezsuitákhoz, mert azt gondoltam, hogy először befejezek valamit, és majd utána elkezdem, mert ez így, nem tudom én, Karakán, vagy nem tudom. És akkor elmentem, vettem egy nagyon, kértem egy időpontot, és akkor elmentem a püspök úrhoz, és akkor elmondtam neki, hogy hát én erre jutottam, és hogy na, hát szóval, hogy így akkor én most így akkor megköszönöm ezt a 6 évet, meg a bizalmat, meg mindent, és hogy hát akkor dicsértessék a Jézus Krisztus, meg nem tudom, mit kell erre mondani. És akkor ez nem volt egy könnyű helyzet, mert ez, na mindegy, szóval ezt el tudjátok képzelni, és akkor ennek megfelelően az nézett nagyokat, meg hogy hát, na volt egy-két olyan mondata, ami nem biztos, hogy segített nekem, hogy lehet ennek az is a veszélye, hogy az utolsó pillanatban majd mindig megfutamodom mindentől, meg ilyen, na, ilyesmi, és akkor így ez nagyon rosszul esett, és akkor hazamentem elmondani ezt a családomnak, akik azzal fogadtak, hogy ma megvették a repülőjegyeket 25 emberre, egy gépre sikerült, és akkor majd milyen jó lesz. Én azért mentem az, hogy elmondjam, hogy ez így nem lesz, vagy hát nyilván, vagy hát ők aztán elmentek Rómába, mert nem... Szóval egy 4 hónapra rá, azt hiszem, októberben volt, és akkor ez volt mondjuk júniusban, vagy valahogy így. És akkor tényleg vettem egy nagy növegés, és így elmondtam, tudván, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, és baromi nagy kő esett le a szívemről, mikor ezeket a nehéz helyzeteket így, még úgy, hogy nem tudtam, hogy hogyan fog folytatódni az életem, csak azt éreztem, hogy én ezt évek óta érzek valamit belül, halogatom, ameddig lehet, de van egy pont, amikor már nem lehet. Mert van egy pont, amikor már olyat kellene megígérni, amit én nem gondolok komolyan. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ezek ilyen aprócska jelek így az életemben, vagy az életedben, hogy alapvetően jó az irány, meg alapvetően ezt szeretném, de van ott valami, amit így, nem így kéne leélni az életet. És az a tapasztalata általában az embereknek ilyen helyzetekkel, hogy addig szoktuk ezeket halogatni, ezeket a döntéseket, ameddig tudjuk. Egy-két szuper ember van, aki már nagyon, nagyon komoly önismereti szinten van, és ők ezt meg tudják csinálni bölcsbelátásból. Én nem ilyen vagyok, de vannak ilyen emberek, ismerek is ilyen embereket. De a többségnél úgy tűnik az a kérdés, hogy ez mikor jön ez a pont. És hogy akkor megvan-e a bizalmam és az őszintességem arra, hogy ezen tudjak változtatni. És tulajdonképpen én ezt szeretném nektek mondani, hogy amikor emberekkel foglalkozom, akár most maradjunk a jegyes pároknál, tök érdekes, hogy a jegyes kurzusnak az elején ilyen csoportokba csináljuk, ezt nyilván nem lehet minden évben 100 emberre vagy 100 párral külön beszélgetni. Én nagyobb csoportokban vannak, és akkor lehet ilyen online, ilyen névtelenül kérdéseket berakni, mik foglalkoztatják őket, párkapcsolattal, vagy jövővel, vagy nem tudom. És így ezt szokták szeretni, mert ez anonim módon lehet, és akkor nem kell általuk fura kérdésnek nevet adni. És mindig benne van az a kérdés, hogy mi a garancia az, hogy arra, hogy ez működni fog. Hát semmi. És tulajdonképpen ez az én jó hírem a ma estére, hogy tulajdonképpen amit én szeretnék mondani kis tanulságként az alapján, amit így a, és nem én vagyok itt a világ legbölcsebb, meg többet látott embere, amit eddig láttam, hogy mi mindig a biztonságot garanciában keressük, szeretnénk tudni, hogy mi lesz velünk, közben pedig úgy vagyunk hívő keresztények, hogy a meghívásunk amúgy meg nem is erre szól. A meghívásunk, az evangélium az nem arról szól, hogy azzal foglalkozunk, mi fog velünk történni, ettől még fontos megtervezni a jövőt, fontos jó pályaválasztást, meg mindenféle, ez mind fontos, de hogy a mi hitünkből fakadó kérdésünk, az tulajdonképpen nem az, hogy mi lesz velünk. Ez az emberségünkből fakadó kérdésünk. Tehát komolyan kell venni. De a hitünkből fakadó kérdés az nem ez. Sőt, azt mondom, az evangéliumban nem is erre fogunk választ kapni, hogy mi lesz velünk. Én nem olvastam még magamról ilyen jövendőmondás semmelyik evangéliumi részben. És ezeknél a pároknál is tulajdonképpen, amikor ott vagyunk, és gyönyörű a liturgia, szól az orgona, fel van díszítve a templom. Ott is nagyon sokszor az előkészületekben, a jegyesség alatt iszonyatos energiájuk megy el arra, hogy a körülményeket megszervezzék. Talán vagytok néhányan ebben a helyzetben, vagy voltatok, vagy ismertek olyanokat, akik vannak. Brutális energia megy el arra, meg pénz is, de azt most hagyjuk, arra, hogy megszervezzék ezt az ünnepet. Ami nem baj, mert ez egy fontos nap. De ez akkor lesz, azt hiszem, összhangban, hogyha a lelki készülettel is tisztában vagyok, és meg fogom tudni különböztetni, hogyha ezen a szent napon majd valami nem úgy történik, ahogy én azt elképzeltem, feltételezem, hogy lesz ilyen, akkor az kb. Kit érdekel. Vigasztaltam én már menyasszonyt azért a templom előtt, eskü előtt, mert esett az eső. Mondom, ez még rosszabb lesz, mert még a sminkje is el fog kenődni, és még a kép se lesz jól. Nem mondtam, csak gondoltam, mert ilyenkor ilyen kis... Ilyenkor nem az empátia jön belőlem elsőre. És itt tényleg ott voltunk, hogy ott volt mindenki a templomban. Hát csak elesett az eső. Mondtam is neki, hogy itt a bőlegény. Vagy hát ő itt van, hogy nincs nagy gond. Csak a körülmény. És most azért merem ezt elmondani, mert ezen így tudom nevetni egy kicsit, de azért, ha hát tudnánk erre fájdalmasabb példákat is hozni, amikor leakadunk a körülményeknek az alkalmatlansága miatt, és azt hiszük, hogy akkor már ebből nem mehet semmi jó. Tehát ez kb. Én ezt nem így képzeltem el. Ezt mondjuk megértem, vagy ezt el tudom fogadni, de attól még a valóság az, hogy te itt egyébként meg fogsz házasodni, hogy ez semmit nem befolyásol az életeddel kapcsolatban, és hogy tulajdonképpen ez nincs hatalmunkban ezt a körülményt befolyásolni. Nem tudom, ti szoktatok, én nem szoktam időjárás, kedvező időjárásig imádkozni, mert nem tudom elképzelni, hogy az Istennek van arról véleménye, hogy milyen legyen az időjárás az én. De ez az én kis saját hitvilágom. Szóval, hogy a körülményeket nem fogjuk tudni minden esetben befolyásolni. Azt is mondhatunk, hogy ezeknek a körülményeknek nagyon sokszor első látásra ki vagyunk szolgáltatva. De az igazi kérdés az egy olyan pillanatban, amikor házasságkötés vagy nagy döntés van, nem az, hogy mi lesz velünk. Mert ezt nem tudjuk, és nem is tudjuk megígérni. De egy valamit meg tudunk ígérni, hogy ki lesz mellettünk, akkor, amikor az a minden majd megtörténik. Ki lesz az, aki miatt én nem leszek egyedül? Aki miatt én azt el fogom tudni hordozni? Az egész evangélium, az egész keresztény üzenet, és az én életemnek az eddigi tapasztalata is azt mondja, hogy az igazi kérdés ez lesz. Ki lesz mellettem? És én ezt akkor tapasztaltam meg először ilyen nagyon-nagyon erősen, amikor ezzel a sok-sok szorongással meghoztam ezt a döntést, hogy eljöttem az egyházmegyéből, és amikor ezt otthon elmondtam, akkor nulla másodperc alatt a családtagjaim rögtön azt mondták, hogy akkor így megyünk tovább. Hogy nem arról beszélgettünk, hogy ez miért rossz döntés, meg miért nem mondtam elő, meg miért, mert tudták, hogy ezt így tudtam. Nagyon sokszor az életünkben van olyan helyzet, hogy azért nem érdemes dühösnek lennünk nagyon magunkra, mert általában úgy tudtuk csinálni, arra jutott erő. Tehát jó szándékú hozzáállása általában még, hogyha gyóni mentek, és nyugodtan lehet bennetek ez a, hogy tulajdonképpen ez nem azért bántogatok meg embereket, mert én nekem az jól esik, hanem hogy nagyon sokszor egyszerűen erre futja. Annyi mindenre elmegy az erőm, annyi mindenre elmegy az energiám, hogy ennyi megy. És ez a megértés, a saját magammal való megértő kapcsolat, az tulajdonképpen beletartozik a fő parancsba. Szeresd az Urat Istenedet, teljes erődből mülő, és szeresd a másikat, mint magadat, és ez nem két kapcsolat, hanem három. És azt is mondhatnám, hogyha megfordítjuk a sorrendet, akkor ez onnan indul, hogy amennyit én teszek saját magamért, amennyire nekem fontos a belső jólétem, én ezzel fogok a legtöbbet tenni érted is. Hogy azt tudom mondani, hogy amikor majd te velem találkozol, akkor nem egy kicsavart mosogató rongyot fogsz kapni, hanem valakit, aki oda fog tudni rád figyelni. És ez volt a másik nagy tapasztalatom, amikor belecsöppentem egy olyan templomi életbe, ahol nálunk vasárnap mondjuk egy olyan 2500 ember fordul meg a templomba, és azoknak a többsége nyilvánvalóan előbb vagy utóbb szeretne valamit. Itt tudom én, és akkor hagyjuk azt, hogy most házasodni, vagy megkeresztetni gyereket, vagy jónni, vagy nem tudom, és nagyon gyorsan szembesültem azzal, hogy ez így nem fog menni. Tehát az biztos, hogy nem fogok tudni mindenkinek igent mondani erre. És akkor ők majd azt gondolják, hogy én egy rossz pap vagyok, mert én nem érek rá, meg én őket lekoptattam, meg mit tudom én. És hogy nagyon sokáig próbáltam ezt úgy húzni, hogy de mond, és akkor reggeltől estig folyamatosan valakire figyelni, míg nem egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy úgy hallgatom az embereket, hogy azt se tudom, hogy miről beszélnek. Abszolút nem tudok figyelni. És ez egy nagyon jó felkiáltója volt arra, meg az, amikor egyszer eldőltem egy esküvőn, azt a pár biztos megjegyezte. Az nem volt annyira szép élmény, de ilyen is történt, ha már itt magunk között vagyunk. Hogy ezt jobb lenne ezeket a teleket minél előbb komolyan venni, és ezt így befejezni. Befejezni magamról azt gondolva, hogy én itt, nekem itt az Isten meg a megváltót kell játszanom. Hogy az életben lesznek helyzetek, amiben nekem kell benne lennem, és ahhoz, hogy ezekben maximálisabb benne tudjak lenni, egy csomó mindenről meg le kell mondanom. És ez tulajdonképpen, még ha nem is tudják mások, de ez értük történik. És ezt nagyon könnyen valószínűleg lehet önzésnek is nevezni, de helyes önszeretetnek is. És én azt tanultam ezekből az önmagunk döntéseit felvállalásból, hogy amúgy meg nincs vége a világnak. Attól még, hogy rólam, hogy nem értette meg a püspök atya, hogy ez nekem miért fontos, nem értette meg. Neki más szempontjai vannak, amik tök okések, az én szempontjaim meg itt ezzel szembe mentek, és akkor ez... És én azt szeretném így ebből az egészben mondani, hogy közben nézem az Urámat, és sikerült itt azért nem annyit prédikálni, mint amit kritizáltam, hogy valójában az életben én arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy főleg a hitetekből forrásozó kérdések, azokat vegyétek komolyan. És ne ijedjetek meg attól, hogy ezek akár buták, vagy egyszerűek, hogy már nem itt kéne tartani. Egy csomó ember attól szorong, hogy azt gondolja, hogy mindenki más jobban csinálja az életbe, csak ő nem. Én nekem ez volt egyébként a legnagyobb felismerésem, amikor elkezdtem gyóntatni. Addig csak egy embernek a gyónását hallottam rendszeresen, sajátomat. És ez gyökeresen megváltozott, ugye? És jönnek az emberek, és mondják, és tök őszintén, és nem tudom, és mondják. Jön az első, jön a századik, jön a századik. És így mondom, hogy te jó Isten, ezt nem gondoltam volna, hogy mi mindannyian kb. Ugyanazokkal a dolgokkal küzdünk az életben. 95%-ban. Ugyanazok a kérdéseink. És attól szenvedünk, hogy azt hiszük, hogy mindenki más jobban csinálja, és ez csak a mi gondunk. Tehát, és aztán ezzel szeretném lekerekíteni, tulajdonképpen attól szenvedünk, amikor szenvedünk az életben, hogy egyedül érezzük magunkat, mert azt gondoljuk, hogy mindenki más jobban csinálja, vagy ez nem is olyan fontos, vagy nem tudom én, és ezzel egyedül maradunk. És az imént hozott példám, amit mondjuk a vigyük-e a kisgyereket temetésre kérdésre mondtam, az ugyanez történik meg. Nem visszük, mert ne traumatizálja, onnan úgy is fogja tudni egyébként, hogy nincs a nagypapa, mert azóta nem találkozott vele, és ezzel a kérdéssel egyedül marad. Mert az, hogy nem vittük el, ez azt jelenti nagyon sok esetben, hogy erről otthon sem beszélünk. Ő nem teheti fel az igazi kérdését, mert érzi, hogy ha másik bizonytalan, akkor ő se lesz bátor, és nagyon sokszor egyedül maradunk. Nem tudom, tudjátok-e, talán aki pszichológiát tanul, azt tudja, hogy a traumának, ezt szoktuk így használni, olyan helyzetekre, amik olyan nehézséggel jártak az életünkben, hogy az életünk hátra levő részére is komoly kihatása van. A traumának nem az a definíciója, hogy történik veled valami rossz. Mert ugyanaz a rossz történik valakivel és traumatizálja, és ugyanaz a rossz történik valakivel és nem traumatizálja. Látsz egy balesetet, az egyiknek hónapokig rémálmai lesznek, a másikkal meg semmi nem történik, és két óra múlva teljesen okés. Úgy tűnik, hogy a traumának az elsődleges jellemzője, hogy történik valami nehéz dolog, amivel egyedül maradsz. Amit nem tudsz mással megosztani, ahol nem vigyáz rád valaki más, és emiatt fog az beégni. Tehát akkor viszont az vigasztalás, hogyha a mi hitünk főszereplőjének az a neve, hogy Emmanuel, ami a programot adja, hogy velünk az Isten, hogy van valaki, akihez tudok kapcsolódni, és hogyha ebből az Isten kapcsolatomból én olyan ember tudok lenni, aki nem fog elfutni akkor, amikor neked nehéz, akkor te nagyon szépen fogsz tudni kötődni. Hogyha olyan emberekké tudunk válni, akik ott tudnak maradni a másik mellett akkor is, amikor nehéz, amikor egy döntéshelyzet van, amikor nem tudjuk előre, hogy mi fog történni, és mondjuk a minden rendben lesz, meg a katona dologon túl is tudunk valamit hozzátenni, ez általában annyi, hogy figyelünk, ott vagyunk, akkor tudnak olyan kapcsolataink születni, amiben sokkal nagyobb biztonságban leszünk, mint addig. És ennek ebben az segített, hogy voltak olyan barátaim, meg olyan családtagjaim, hogy olyan döntések, ami félelmetes volt, és nagy változást hozott az életben, ezt így kibírták, és így nem estek tőle kétségbe. És nem tudom, láttatok-e, biztos, hogy láttatok persze, hát, amikor a kisgyerekek nálunk, hogy sok ilyen apró gyerek van a nagy családban, és ha most majd valaki látja, remélem nem látta senki, hogy ki jöttem, melyik autóval jöttem, mert abban is van egy gyerekülés, az nem, szóval, hogy nem az én autóm, hanem a tesóimtől kaptam kölcsön, és olyan jó látni, hogy a kis Borika, a kis keresztlányom, és tisztel ezt csinálja másfél évesen, hogy így megy, elesik, akár még fájhat is neki, és rögtön visszanéz a szülőkre, hogy ez most rossz. Jó, nyilván, hogyha nagyon fáj neki, akkor nem néz vissza, de hogyha csak úgy elcsúszik, akkor így néz, és akkor így mondja neki, hogy semmi baj, állj fel. De a család másik része, nagymama már nem így, na és akkor ordítás van. És látjátok, ez tök érdekes. Nem a valóság változott meg, hanem annak az arra adott reakció. És nagyon sokszor egyébként ez az, amit elhibázunk az életben. Nem a valóság az, ami borzasztó, hanem hogy mindenki megijed tőle, és senki nem mer vele szembenézni. Igazából a mi evangélium üzenetünk, vagy a keresztény üzenetünk az, hogyha azzal a fajta bizalommal tudunk ránézni ezekre az elesésekre, hogy itt vagyok, semmi baj, állj fel, akkor menni fog. Ha pedig folyamatosan megijedünk mindentől, hogy így rontottuk el, úgy, ezt már nem lehet, hogy hát ez, akkor meg az egész csak így szürkül, sötétedik, és szorongás lesz. Úgyhogy azt kívánom nektek, hogy a döntéseitek, ez egy nagyon kedves mondatom, ki is írtam a szobában, néhány hónapja olvastam, már nem tudom, hogy hol, hogy azt kívánom nektek, hogy a döntéseitek a reményeteket, és ne a félelmeiteket tükrözzék az életben.